A Romániai Rádiózás a Közszolgálati Rádió születésnapja van ma. 90 évvel ezelőtt, 1928. november 1-én hangzik el a Romániai Rádiótelefon Társaság első hivatalos műsora 402 méteres frekvencián 0,15 kilowatt erősséggel. A romániai rádiózás kezdetei a 20. század elejére nyúlnak vissza. 1908-ban építette ki a román tengeri szolgálat az első adóvevő állomását Konstancán. Közel másfél évtized múlva, 1921-ben született meg az első kormányhatározat egy rádiótávközlési hálózat kiépítéséről. 1925-ben épült meg a Bukaresti Egyetem Elektrotechnikai Intézetében Dragomir Hurmuzescu vezetésével az első rádióvevő készülék, amely lehetővé tette a hetente kétszer tartott előadások nyilvános hallgatását. Végül 1928. november 1-én indult meg a rendszeres rádióadás Bukarestben. A világ első rádióműsorát 1914-ben sugározták a belgiumi Lakenben. Az első kereskedelmi rádió, a KDKA pedig 1920-ban a Pennsylvania állambeli Pittsburghben kezdte meg működését. 1922-ben megalakult a British Broadcasting Corporation Limited, a BBC. Az első rendszeres rádióadások elindítását követően világszerte megkezdődött a készülékek ipari szintű előállítása. Marosvásárhelyi kollégán Gáspár Sándor összegezte a romániai magyar nyelvű rádiózást, ebből idézek. A magyar nyelvű rádiózás előtörténete Romániában a két világháború közti időszakra nyúlik vissza. 1939-ben a bécsi döntést közvetlenül megelőző időszakban iktatják be először a Bukaresti Román Rádió műsorába a napi kétszeri magyar nyelvű hírszolgálatot. De ezek a híradások Észak-Erdély átadása után el is tűnnek a Román Rádió műsorai közül. Ugyancsak politikai propaganda célzatú az 1944. augusztus 23-a után megindult Postul Dacia rövid hullámon. A francia, angol, orosz és német nyelvű hírek mellett sugárzott magyar nyelvű hírműsora. Erdélyben 1931-ben már megépítik a kolozsvári adótornyot, majd 1942-re a magyar hatóságok üzembe helyezik Kolozsváron az átjátszó állomást, és megépítik azt a kis stúdiót is, amelyet 1942. február 27-én avattak fel. Ekkor innen sugározták a Magyar Rádió egyes adását. Ez volt az első erdélyi magyar rádióállomás. Ezt az időpontot tekinthetjük a romániai magyar rádiózás születésnapjának. A Bukaresti Rádió magyar szerkesztőségében készült első műsor 1945. május 2-án hangzott el. 1954-ig ez volt az egyetlen romániai magyar nyelvű adás, míg nem 1950-ben megalakult a Bukaresti Magyar Adás Fiók szerkesztősége Kolozsváron, amely 1954. március 15-e óta önálló stúdióként sugározza adásait. 1955. május 5-től sugároz a Temesvári területi rádió, amelynek azonban magyar nyelvű műsora csak 1989. december 23-ától indult. 1958. március 2-án kezdte meg tevékenységét a Marosvásárhelyi területi rádió. 1970-től kezdődően a területi adókat összekapcsolták, és ugyanazon a frekvencián valamennyi romániai magyar rádióadó hallgatható volt. Ezzel összesen napi 7 órás volt a magyar nyelvű adás. 1985. január 12-én központi telefon utasításra az összes vidéki rádió és televízió stúdiót megszüntették. Hangszalaganyagukat Bukarestbe szállítatták, és Zsiláván a Román Rádió központi raktárában ömlesztve helyezték el. Az 1989-es eseményeket követően sorra indultak újra a temesvári, marosvásárhelyi és kolozsvári területi stúdiók. Mostanra a kolozsvári és a marosvásárhelyi stúdiók egésznapos magyar műsort sugároznak ultrarövides középhullámú frekvenciákon, illetve az interneten, amelyet a világ bármely részén hallgathatnak.
Még broadcastingnak hívták, s nagyon sok pénzbe került, mikor az első speaker izgatottan a mikrofonhoz ült. Érces hangja felszárnyalt és messzire repült, és egy hallgatóban megszólalt, a próba sikerült. S a
Jáli úton áll egy csukott bútorszállító, és ott volt 23-ban az első stúdió.
És műsorgyaránt akkoriban az is megfelelt, a Marcal János segédtiszt egy nótát énekelt.
Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió.
A rádióról 24-ben feljegyezhették, hogy az állatkertből sugározta az első koncertjét.
S a lemezgyártók átkozták a konkurenciát,
mely profit nélkül árulta a kék rapszódiát.
A közel lakó amatőrök tisztán hallották,
mikor a csepeli adó 25-ben jó reggelt kívánt.
A magasba szöktek mindenféle furcsa antennel,
és egy ügyes diák detektoros bevőt fabrikált.
Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió.
A hőskorban már megtanulta minden bemondó,
tilos rögtönözni, a leírt szöveg felolvasandó.
A skottázát és filogás lilit kevesen ismerték,
azt tudta minden hallgató, hogy a hangjuk milyen szép.
És a gyermekek a dobozban a bácsit keresték,
és a nagymamák a politúrját szépre vixelték.
A postások a bevőktől az adót beszedték,
és fizetni kellett egyformán a jó és rossz hírért.
Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió.
25 éves a Bőte Csaba Ferences szerzetes alapította Dévai Szent Ferenc Alapítvány. A gyermekmentő szervezet célja az árva és szegény sorsú gyermekek felkarolása. Az alapítvány története 25 évvel ezelőtt Déván kezdődött, amikor a ferences szerzetes pártfogásába vett néhány utca gyereket és beköltözött az üresen álló ferences kolostorba. Ma már a hazai és a világ számos pontján élő támogatók jóvoltából több mint 2000 gyereket nevelnek az alapítvány erdélyi otthonaiban. A jubileum kapcsán Csaba testvérrel Bíró István beszélgetett Csíkszeredában.
Negyed évszázados a Dévai Szent Ferenc Alapítvány. Hogyan kezdődött a története?
Hát Istennek legyen hála, valóban. Ezüst alapítvány lett. Szent Ferenc Alapítvány. Sokan nem hiszik el, de igazából ez... Nem volt forgatókönyv, nem volt előre megírt kotta. Egyszerűen jöttek a szegény gyerekek. Felnőttek is jöttek, de engem leginkább a bajba lévő gyerekek leptek meg. Ugye Dél-Erdélybe összeomlott az ipar, nem kellett a vasérc, nem kellett a kőszén sem, nem kellett az energiahordozó sem. És úgy szépen szerre egymás után a gyárak bezártak. Igazából... Most már mindenki világosan tudja, hogy 89 egy gazdasági csőd volt. Kommunizmus bebukkott anyagilag, és Nyugat nem akarta tovább finanszírozni. És logikus, hogy így. Egy rendszer elmúlt. Na de a rendszerrel együtt elmúltak a lehetőségek is a családok számára. Sokan útra keltek, elmentek a nagyvilágba, de sajnos sok család széthullott, és mi ezeket a gyerekeket fogadtuk be, előre persze csak egy ebédre, egy vacsorára, egy tábor idejére, kirándulás erejéig. De volt egy kislány, amelyik emlékszem, egy tábor végén elkezdett sírni. amúgy ez ma már egy egyetemet végzett nagylány, és mondta, mi nem csinálunk egy éves tábort. Na hát, most már 25 éve mint táborozunk, jelenleg 83 helyiségben, igazából olyan 2100 körüli gyerek van jelenleg az intézet falain belül, és hát körülbelül olyan 4000 gyerek repült ki az elmúlt 25 évben. Tehát volt, aki csak egy hónapot, volt, aki egy fél évet, volt, aki közel 20 évet volt valamelyik otthonban. Hamar eltelt ez a 25 év.
Hogyan értékeli? Mi volt a legnehezebb, és mi a legnehezebb napjainkban is?
Hát én mindig is azt mondtam, hogy a pénz a legjobban gyerekbőrbe áll. Hát én úgy látom, hogy nagyon sok gyereket sikerült elindítani. Persze azt én tudom, hogy nincs olyan pedagógia, ami felfüggeszteni az emberi szabad akaratot. Tehát mindenki ő maga kell döntsön. De azt gondolom, hogy nagyon sok gyerek asztalára, tehát egy svéd asztalra, sok olyan értéket tudtunk az elmúlt években, évtizedekben helyezni, amit ők megismertek, és amit örömmel fogyasztanak is. Úgyhogy én gondolom, hogy sikerült némi értéket, hitet, reményt, jókedvet, derűt lopni, hát nem csak a gyerekeink szívébe, hanem a gyerekeink által az egész kárpát-medencei magyar társadalomban.
A 25 éves évforduló kapcsán ünnepelnek. Hogyan ünnepelnek?
Hát, na ugye nagyon sok támogatást kaptunk külföldről. Gyerekeinknek ugye még az elején volt egy nagyon érdekes élményem. Egy év végén, azt hiszem 96-97 végén összeadtam az összes kiadást, amit abban az évben papíron legalábbis, ami megvolt, számlákat, mindent, és elosztottam 365-tel, és annyi valahány gyerekünk volt. És engem lepett meg a legjobban, hogy 1 euró körül volt egy gyereknek egy napi költsége. Na és akkor én meg is hirdettem azt, hogy kinek van kedve, hát nekem komám lenni, keresztülő, táv, örökbefogadás. És hál' Istennek, hogy innen Erdélyből is, Magyarországról is, de a nagyvilágból is többfelőről vállalkoztak arra, hogy napi 1 euróval, vagy havi 30 euróval támogatják a Szent Ferenc Alapítványt. Most ezeknek a támogatóknak, meg mindazoknak, akik ugye az évek alatt, évtizedek alatt segítettek bennünket, Budapesten az Arénán rendeztünk egy nagy ünnepséget, hát oda 560 gyerekkel mentünk ki, és nagy élmény volt számomra is, mert ugye ezeket a családokhoz elengedtük, vonattal mentek a gyerekek, és szerdától egész vasárnapig ott voltunk. Hát több rendezvény is volt, szentmise is, meg parlamentben látogattunk, meg hajóztunk a Dunán, meg minden, de gondolom az aréna beli rendezvény volt a legnagyobb. Ugye délelőtt arra hívtunk fiatalokat, diákokat, hogy találkozzunk az ottani gyerekekkel is. Hát oda 7000 gyerek jött el, és délután volt egy nagy rendezvényünk, hát ahol tényleg népünk nagy előadó művészei is megtisztelték a programunkat, eljöttek Presser Gábor, vagy Ákos, vagy Eda Együttes, vagy Republik meg. Szóval hál' Istennek ilyen nagy nevek is voltak ottan, és hát úgy volt egy 2 órás szép program, ahova hát több mint 10000 ember váltott jegyet. Fontosnak látom azt, hogy hát ez nem adomány volt a mi részünkről, hanem az oda eljövő emberek megvásárolták a jegyet, és így együtt tudtunk örvendeni. Tehát így az alapítványnak ez az egész rendezvény nem mínuszba, hanem pluszba zártuk. Ez volt a magyarországi rendezvény, és akkor hazajöttünk, és október első hetében, ugye Szent Ferenc atyának akkor október elején van az ünnepe, hát körbe jártunk 12 városba, ahol vannak az alapítványnak gyerekei, volt szentmise, hát a szalontai gyerekek megtanultak egy nagyon szép Szent Ferenc darabot, azt adták el, és Várnagy Andrea, egy zongoraművész, hát klasszikus Liszt darabokkal ajándékozta meg a jelenlévőket, ugye kis koncert is volt a végén. Úgyhogy déván ért véget ez a körút, nagy-nagy élmény volt számomra, találkozni annyi régi, új kollégával, munkatársal, gyerekkel, támogatóval. Hát jó buli volt az elmúlt 25 év, megérte belevágni, megérte hosszan menni ezen az úton.
Hogyan tekint az alapítvány jövőjében?
Hát ez egy olyan munka, amit csak elkezdeni lehet. Jézus mondta, hogy a szegények mindig lesznek veletek. Tegnap is hívott, ma is hívott, vagy egy férfi hívott, van két gyerekkel. Tegnap egy nagymama hívott, hogy van egy unokája, a leány ott hagyta neki, nem tudja hol van, nem tudja nevelni. Tehát, hogy sajnos kopogtató gyerekek vannak, és azt látom, hogy hát konkurencia olyan sok nincs, úgyhogy szokták kérdezni, mi imádkozok, hát mondtam, hogy konkurenciáért, hogy hát lehetőleg másnak is jusson ebből az örömből, ami nekünk jutott.
Csaba testvér, az elmúlt 25 évben önzetlen szeretettel végezte munkáját, és végzi továbbra is. De ha kérhetne cserébe valamit a Jóistentől, mi lenne az?
Hát igazából, ugye, most már 60 év körül vagyok, sok mindent megtapasztal az ember, megkóstol ezt is, azt is, amazt is, és hát ugye az évek múlásának az az előnye, hogy az ember bölcsebb lesz, és tud mérlegelni, hogy ez az öröm ennyi örömmel jár, vagy ez a boldogság ennyi boldogságot ad. Tehát az ember, hogyha így sorba állítsa, akkor azt kell mondanom, hogy a legnagyobb öröm ezen a földön a jó cselekedet öröme. Jó tenni, jó. És hát igazából, ha kérhetnék valamit a Jóistentől, akkor pont ez lenne, hogy az embereknek a szívéből vegye el a kapzsiság, az önzőség, a bujasság, a többiféle bűnt, és ajándékozza meg őket örömmel, a jó cselekedet örömével. Jól végzett becsületes munka örömével, hogy merjünk ott, ahol vagyunk, most függetlenül attól, hogy papok, vagy orvosok, vagy tanárok, vagy kőművesek, vagy szántóvető emberek vagyunk, vagy édesanyák, merjük életünket megélni, merjünk minden percben 100%-kal teljesíteni, merjünk a szeretet, a szolgáló szeretet útjára lépni. Ugye Szentírásban ott van a gazdag ifjú, aki minden parancsot megtesz, de amikor Jézus hívja, hogy menjen el vele szomorúakat vigasztalni, betegeket gyógyítani, tudatlanokat tanítani, akkor ez a gazdag ifjú azt mondja, nem, én hazamegyek és megtartom a parancsokat. Jézus szomorúan néz utánam. Hát adja az Isten, hogy Jézus örömmel nézzen utánunk, és örömmel fogadjon bennünket, amikor mi is ugye a 72 tanítvány példájára egymás szavába vágva visszatérünk, és elmondjuk, hogy mi minden jót és szépet tudott tenni általunk az Isten. Adja az Úr, hogy tényleg mindannyian itt a Kárpát-medencébe megtapasztaljuk, hogy milyen édes és gyönyörűséges szeretetbe élni, jót tenni, jónak lenni, és a szolgáló szeretet útján járni.
Bíró István Böjte Csabával beszélgetett, a Ferences szerzetes alapította Dévai Szent Ferenc Alapítvány fennállásának 25. évfordulója alkalmából.
Bye. kell, hogy rád is vár még egy dal. Ó, de nem ez a dal, egy sokkal szebb, ami csak a tiéd. Ó, most figyelj rá!
Sokan a halottak napját és a minden szenteket szinonimaként egymás helyettesítésére használják, pedig két külön ünnepnapról van szó. Amiatt valóban megtévesztő lehet a két fogalom, hogy minden szenteket november 1-én, halottak napját november 2-án ünneplik. Minden szentek napján november 1-én az üdvözült lelkekről emlékezik meg a katolikus egyház. A katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, akiket nem avattak szenté, illetve akik nem kaptak külön napot a naptárban. Minden szentek napja a halottak napjának vigíliája, azaz ünnepi előestéje. Nyugaton 609-ben tűnt fel először ez az ünnep, amikor május 13-án a Szűz Mária vértanúk boldogasszonya és minden vértanúk tiszteletére 4. Bonifác pápa felavatta a római Panteon épületét. November első napja a megemlékezés napjaként a 8. században, 741-ben harmadik Gergely idején jelent meg először. Minden szentek egyetemes ünnepévé 844-ben 4. Gergely pápasága alatt vált. Általános szokássá vált, hogy minden szentek napján a hozzátartozók rendbe teszik halottaik sírját, melyet virágokkal díszítenek és gyertyát gyújtanak a halottak üdvéért. Halottak napja keresztény ünnep az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert a tisztító tűzben lévő hívekért. A rómaiak őseiket és a csatározásokban elhunyt hőseiket istenekként tisztelték. Igaz, nem november elején, hanem február 22-én ülték meg a családok a karisztiát, avagy a kölcsönös szeretet ünnepét, amelyek a halottakról is megemlékeztek, de egymást is megajándékozták, és inkább vidámsággal, mint mélabúval ünnepeltek. A keresztény egyház hivatalosan 998-ban celebrálta először önálló ünnepként a halottak napját, de a liturgiákban már az időszámításunk szerinti 3. századtól megtalálhatók az ünnepre vonatkozó feljegyzések. Széles körben a 11. századtól terjedt el a keresztény világban. Míg a minden szentek ünnepe a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a reformátusoknál nem egyházi ünnep, sem a halottak napja, sem a minden szentek, mert helytelennek ítélik a katolikus halotti kultuszt, és a katolikus szenteket sem ismerik el. Az evangélikusok megtartják a halottak napját, de a minden szentek ünnepét nem, bár elismerik a szentek létezését. A reformátusoknál a halottak napi szokások, a gyertyagyújtás és sírgondozás új keletű és katolikus hatásra kialakult szokás. Az angolszász országokban a minden szentek napját megelőző este október 31-e a Halloween ünnep, angolul All Hallows Evening, minden szent estéje. Sok európai országban szokás, hogy az emberek meglátogatják és rendbe teszik elhunyt hozzátartozóik sírját, virágot visznek és gyertyákat, mécseseket gyújtanak mindszentek napján, illetve a halottak napján. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi. A katolikus egyház szertartása szerint a temetők nagy kereszténél, a mindenki kereszténél elimádkozzák a minden szentek litániáját és megáldják az új síremlékeket. Magyarországon a sírok virágokkal és koszorúkkal való feldíszítése a 19. század elejétől terjedt el német katolikus hatásra. E szokást nem csak a katolikusok, hanem a protestánsok és a nem hívők is átvették. Mivel a krizantém fehér és színes változatai minden szentek és halottak napja körül nyílnak, Magyarországon leginkább ez a virág az, amivel a sírokat díszítik. Vannak, akik a gyertyagyújtás szokásáról kereszténység előtti eredetet feltételeznek. Ők azt tartják, hogy azért gyújtanak lángot a sírokon, hogy a tévejgő lelkek melegedni tudjanak a gyertyák lángja mellett, illetve hogy visszataláljanak sírjaikba és ne nyugtalanítsák az élőket. Portugáliában, Spanyolországban és Mexikóban szokás, hogy ezen a napon felajánlásokat tesznek. Spanyolországban hagyományosan ezen a napon előadják a Don Juan Tenorio című darabot. Az angol nyelvű országokban hagyományosan elhangzik William Walsham How for All the Saints, Minden Szenteknek című himnusza. A legnépszerűbb dallam a himnuszhoz a Ralph Vaughan Williams szerezte Sine Nomine.
Londoni Minden Szentek, Londoni Minden Szentek, Spéróval mit üzentek? Kell-e a régi kabátja, e tollal vár oda átra? Vagy ha csupán halogatja, kalitkám egyre kiadja, jók-e az égi lakók így, támad-e támogató frígy? Nézem a gépen a szárnyat, ahogy len, föls lese járnak. Nézem, ahogy feketülvén, kékbe fehérül az örvény. Hallom a gép robajával vinne, nem átra, magával. Integetek, fogy a vodkám, látom is így, ugye ott lám? Innen azért egyelőre nem illek az égi mezőbe. Romlani kell, kijavulni. De kell-e a térre, a hol mi? Minden szentek, Spérót kérdem, amúgy az a vég volt.
Tandori Dezső Minden Szentek Napja Londonban című versét hallották a szerző előadásában.
És azt mondja, hogy ennyi volt, és ebből már elég. Mint akinek nem maradt már ereje küzdeni, és tudja jól, hogy senki nem tud segíteni. De a 67-es úton, ha feltámad a szél, nyár éjszakán rólad mesél. Már rég nem érdekel, a szíved csukta, nem tetsz már semmit ellene, és nem tudsz tovább élni vele, sem nélküle. De a 67-es úton, ha feltámad a szél, nyár éjszakán rólad mesél. A sikerből elég, mint aki se veszteni, se győzni nem szeret, mint egy öreg bölcs, aki még mindig kisgyerek, de a 67-es úton, ha feltámad a szél, nyár éjszakán rólad mesél.
Az 1956-os magyarországi forradalom leverését Romániában is megtorlások követték. A diktatúra megdöntésére irányuló törekvésekkel szimpatizáló értelmiségieket nemzetiségre való tekintet nélkül meghurcolták. Emellett a román államhatalom és a titkos rendőrség etnikai feszültségek szítására, a magyar közösségnek állambiztonsági veszélyként való beállítására is használta a leszámolást. Az Aradon börtönlelkészként szolgáló Gyurkóca Arankát a kolozsvári protestáns teológiai intézet hallgatójaként érte az 1956-os események híre. Bár nem vett részt semmilyen szervezkedésben, a forradalom leverését követő kiratkatperek során hamis tanúzásra akarták kényszeríteni, és mert nem vallott diáktársai ellen, negyedéven kicsapták az egyetemről. Tanítóként, tanárként és karvezetőként szolgálta az Arad megyei magyar közösséget évtizedeken át, míg nem az 1989-es rendszerváltást követően 35 év késéssel letehette elmaradt vizsgáit, és már a nyugdíjkorhatárhoz közel evangélikus luteránus lévita lelkészé szentelték fel. Testi és lelki megpróbáltatások után halálos betegség legyőzését követően 84 éves korát meghazutoló frissességgel, elszántsággal és hittel teljesíti ma is hivatását. Pataki Lehel Zsolt beszélgetett Gyurkóca Arankával először is arról, miként értesült az 1956-os magyarországi eseményekről.
A reggeli áhítatra egybegyűlt tizenvalahány teológus hallgatónak egy kolozsvári kollégánk hozott hírt a magyarországi forradalomról. Ő otthonról jött, hallgatta a rádiót, ami nekünk nem volt, tehát ő hozta a hírt. A 4-5 leány teológus semmiben nem vett részt, de a teológus fiúk írtak egy memorándumot főtiszteletű Argai György evangélikus püspök úrnak, akitől kérték Lengyel Loránd és Rab Károly professzorok kicserélését azokkal a parókián szolgáló lelkészekkel, akiknek volt teológus professzor végzettségük. A kifogásolt professzorokat ugyanis az állam nevezte ki. Ők voltak a vöröspapok. Püspök urunk magához hívta a két kifogásolt professzort, akiknek megmutatta az ifjúság kérelmét. Az egyik azonnal telefonált a biztonságiaknak, akiknek bejelentette a teológián történt, idézőjelben mondom, zendülést. Érdekes módon a kérvényből az evangélikus karon lévő leányokat kihagyták. Azt csak a fiúk írták alá. Mégis. 1957 tavaszán alapvizsgára készültünk. Miközben kiléptem a püspökség kapuján, egy illető karon fogott és felszólított, hogy azonnal menjek vele. Beültettek a közelben várakozó fekete autóba, és elvittek a Securitate Traján utcai központjába a Kolozsvárt. Nem ijedtem meg, mert tudtam, hogy semmi olyat nem követtem el, amit nem tudnék vállalni. Név szerint érdeklődtek minden fiú kollégám felől. Olyan dolgokat kérdeztek, amiket már felköngyölítettek, de tőlem várták a megerősítést. Egy az egyben megpróbáltak árulásra kényszeríteni. Akkor úgy éreztem, hogy én vagyok egyedül felelős az ő szabadságukért. Nem tudtam volna együtt élni azzal a lelkismeret furdalással, ha én bármiben is a vallatók mellé állok. Amit csak tudtam, megcáfoltam. Végül is nem írtam alá a vádakat, aztán elengedtek. Nem sokkal később azonban újra váratlanul elkaptak az utcán. Ismét a fekete autóval vittek be, újból vallattak, és ezt többször is megismétlődött. Elmondták, hogy tudnak rólam mindent. Azt is mikor, kivel, hol, melyik vendéglőben mit vacsoráztam. Ugyanakkor megfenyegettek, hogy el ne merjem árulni a vallatáson történteket, mert sok évi börtönbüntetéssel számolhatok akkor, hogyha kiszolgáltatom, mert az állami titok. Hát ennek ellenére nekem első dolgom az volt, hogy felkerestem a püspökömet, akinek részletesen elmondtam a történteket. Mózes Árpádhoz is elmentem, aki püspöki titkár volt akkor, később ismert püspök lett. Neki is elmondtam, hogy mit kérdeztek tőlem felőle.
A lelki terror mellett volt fizikai terror is a vallatásokon?
Miután mégsem voltam hajlandó aláírni a kollégáim ellen felhozott koholt vádakat, hát bizony tetlegességre is vetemettek. Ez viszont lelkileg annyira megviselt, megalázó volt, hogy mai napig sincs lelki erőm elmondani. Nem is beszéltem erről sohasem, mert én szégyeltem magam, hogy idáig el lehetett jutni.
Hogy ne szakítsuk fel a fájó sebeket, álljon itt a 15 évre ítélt teológus kolléga, Dani Péter. Ez volt Így volt Börtönországban című könyvéből egy ide vonatkozó részlet. A lányok közül Gyurkóc Arankát hívták be. Hamis vádakat akartak belőle kikényszeríteni. Mivel nem volt olyan ijedős, karakánul ellenállt, össze-vissza verték, de úgy, hogy a bőrén ne maradjanak nyomok. A blúza viszont mind csíkokba szakadt. Nagyon megfenyegették, ezért eleinte nem merte elmondani, hogyan bántak vele. De nekünk, akik láttuk, amikor visszajött, nem volt aggályunk afelől, hogy mit művelhettek vele az államgépezet szörnyetegei. Idáig tartott az idézet, Dani Péter, ez volt Így volt Börtönországban című könyvéből.
1958-59-ben a negyedik évet miután elkezdtük, már decembertől a fiúkat sorban letartóztatták. És 1959. februárjában a rektori hivataltól kaptunk egy átiratot, melyben közölték a vallásügyi hivatal rendelkezését, mely szerint az összes leányhallgatók törlendők a tagozat anyakönyvéből, exmatrikulálandók. Ezt követően a teológus hallgató lányokat arra kötelezték, hogy maguk kérvényezzék a kicsapásukat. Mi viszont eldöntöttük, ha eltávolítanak bennünket, belenyugszunk, de nem kérvényezzük a kicsapásunkat. Miután a püspök urat ismét megfenyegették, összehívta a még szabadon lévő teológus lányokat, és elmondta nekünk, hogy itt nincs mit tenni, mert már olyan sok az áldozat, hogy a mi ellenállásunknak már nincs tétje. Ki nyer azzal, ha bennünket is bezárnak? Megkért nyomatékosan, hogy írjuk alá azt a kérvényt, mert Isten útjai kiszámíthatatlanok, még eljöhet az idő, amikor rehabilitálnak bennünket, és visszajöhetünk, elvégezhetjük a teológiát. Mindenki hazament a családjához, azzal a figyelmeztetéssel, hogy húzzuk meg magunkat, mert megfigyelés alatt tartanak minnyájunkat. Hát nagy búsan én is hazatértem, és azon lepődtem meg legjobban, hogy a teológia ellen foggal körömmel harcoló édesapám, amikor megtudta, hogy kicsaptak onnan, felháborodott miatta. Akkoriban ő brigádvezető volt a Fazekas-Farsenti kollektív gazdaságban, ahol több mint 200 ember munkájáért felelt. Hát én is beálltam a brigádba. Kapáltam, lovat hajtottam, ekésztem, boronáltam. Én ugyanis a lovaknak nagy szerelmese voltam, és azt mondták rólam, hogy hamarabb tanultam meg lovagolni, mint járni. Nyilván, hogy ez nem volt így, de valóban nagyon szerettük egymást a lovakkal. Körülbelül 1962-ig dolgoztam, amikor újra beindították a Fazekas-Farsándi iskolában a néhány éve gyermekhiány miatt megszüntetett felső tagozatot, csak hogy nem voltak tanítók, nem voltak tanárok. Hát akkor én gondoltam egy merészet is nagyot, tanítóképzőt végeztem, és 3 évig tanítottam, és csak azután mentem a teológiára. És jelentkeztem tanítói diplomámmal a Kisjenői Rajonközpontban, ahol elmondták, tudják, ki vagyok, ismerik a múltamat, de szükséghelyzetben vannak. Alkalmaznak, de megfigyelés alatt fognak tartani. Tanárhelyettes beosztásban mezőgazdaságban, földrajzot, énekzenét, román nyelv és matematika kivételével valamennyi tantárgyat tanítottam. Volt olyan igazgatóm, sőt kollégám is, aki az én hátamon próbálta bizonyítani párthűségét. Megpróbáltam magam hasznossá tenni, éneket tanítottam, iskolakórus szerveztem, Nagyváradon elvégeztem a karvezetői tanfolyamot, ugyanakkor egy román zeneértő kolléganőmmel együtt a kollektív gazdaság égisze alatt felnőttekből álló vegyes kórus szerveztünk, népdalcsokor néven megszerveztem a pedagógusok kórusát, és így a kórus munkám révén egyre jobban megismertek Aradon is, ahol akkoriban nyílt meg az Aurel Vlajko általános iskola, tehát szükség volt tanárőkre. És 1982-ben engem is kineveztek ebbe az iskolába, mert gyermekhiány miatt megszűnt Fazekas-Farsándon az állásom. Itt is egy 70 tagú, 1-4 osztályos tanulókból álló kórust működtettem. Ebben a munkában sokat segített a velem egy tömbházban lakó horvát tünde karnagy, akitől nagyon sokat tanultam.
Egészen az 1989-es rendszerváltásig szó sem lehetett arról, hogy a lelkészi hivatásnak éljen, illetve hogy a felfüggesztett egyetemi teológiai tanulmányait befejezhesse.
Ennek már a reményéről is lemondtunk. A rendszerváltás után Matekovics Mihály lett a főtanfelügyelő helyettes itt Aradon, aki nekem Fazekasvarsádon 3 évig kollégám volt. És 1990 januárjában az ő közreműködésével beindítottuk a vallásoktatást, amit ökuménikus alapon végeztem, Király Árpád plébános segítségével. Mivel amúgy is nyugdíj közelben voltam, volt időm, és kérelmeztem a rehabilitásomat, illetve a félbeszakított teológia folytatását. És 1991. szeptemberében, miután egy évig tanultam, engedélyt kaptam a negyedévi vizsgáimnak a letételére. Kolozsváron tettem le, püspöki elnök lettem. És 1991. szeptember 11-én felszenteltek lévita lelkészé, azaz paptanítóvá. Ugyanazok a jogok és kötelességek vonatkoztak rám is, mint a parókus lelkészekre, de az én fő profilom a tanítás volt. A továbbiakban iskola lelkészként vallást tanítottam az Aurel Vajkó iskolában, majd az Egyes iskolában, Csíki Gergely főgimnáziumban is, és ezzel párhuzamosan kerültem kapcsolatba a börtönmisszióval. Egy a börtönben beszolgáló román baptista hitoktató kolléganőm azzal a kéréssel keresett meg, hogy az ottani magyar elítéltek anyanyelvű könyveket kértek tőle. Miközben itthon a könyves polcomat szemléltem, hogy mitől is válnék meg, milyen könyv is lenne jó számukra, villámként hasított belém. Hát akkor ott magyar rabok is vannak. Nem hagyhatom, hogy a katolikus és protestáns híveket más vallásra térítsék. Ezért inkább magam megyek hozzájuk. Másnap megbeszéltem a belvárosi evangélikus lelkipásztorral, akivel közösen kérvényeztük a börtönmissziót. És közel 2 hónapi várakozás után megcsörönt a telefonom, hogy Bukarestben jóvá hagyták a börtönpasztorációt. Másnap 14 órakor vár a börtönparancsnok. Hetente 1-2 alkalommal a börtönben tanítottam bibliaórát, istentiszteleteket tartottam, illetve pasztorációs lelki gondozást végeztem magyarul. Kezdetben a rabok között csupán reformátusokból voltak 40-en. Időközben halálos betegségbe estem, a rák támadott meg, de az Úr is megmentett, mert szüksége volt rám. Kapóra jött a Sárospataki Református Teológiai Akadémiáról érkezett hír, miszerint ott 2 éves börtönpasztorációs képzés indul ökuménikus szinten. Ezt a képzést sikeresen elvégeztem, így 21. esztendeje diplomás börtönlelkészként szolgálom. Változó létszámú híveimet, akik bekerülnek, majd szabadulnak, a férfi és női lelki gondozottaimnak a száma általában olyan 100 körül mozog. A férfiaknál van 2 nagy csoportom, mivel Aradon országos szintű börtön van, maximálisan szigorított. Itt csak különös biztonságiak vannak, és fegyházasok. A börtönfokozatúak és a fogházfokozatúak Temesváron vannak. Úgyhogy ide jönnek a nehéz fiúk. Jó pár éven a román nők fellázadtak, hogy miért csak a magyaroknak van olyan léleknyugtató foglalkozásuk, és nekik miért nincs. És akkor én azt mondtam, hogy hát, hogyha ők igényelik, én szívesen foglalkozom velük is.
Idén lesz 3 éve november derekán, hogy egy jeles díjat is kapott. Mi ez a díj, és kiknek ítélik oda?
Soha semmiféle elismerésre nem számítottam, mert én elhívásként élem meg Istentől az én börtönszolgálatomat. De nem tagadom, jól esik a Charles-Colson díj, hiszen Romániában csak én kaptam meg ezt a kitüntetést. Ez a Charles Colson Nixon elnök főtanácsadója volt, csak hogy a Watergate ügy kapcsán börtönbe került, ahol megtért. Kiszabadulása után megalapította az elítélteket támogató nemzetközi testvéri börtöntársaságot, amely manapság a világ 113 országában segíti az elítéltek talpra állítását. Ezt a díjat kaptam én meg a Magyar Testvéri Börtöntársaság részéről.
Ezen a több évtizedes megpróbáltatásokkal teli időszakon keresztül, mi alatt a hivatását nem gyakorolhatta, nem tehette le a teológusi vizsgát, nem szentelhették lelkészé. Mi segítette át?
A rendíthetetlen hitem. Egyedül a hitem. Hiszen bár nem értjük Isten terveit, csak visszanézve látjuk meg, hogy az ő keze munkálkodott. És az, hogy én most itt tartok, ahol vagyok, ez az ő időzítése. És hadd idézem a püspökömet, aki azt mondta, Adorjáni Dezső püspök úr, hogy én a börtönben már életfogytos vagyok.
Pataki Lehen Zsolt, Gyurkóca Aranka aradi börtönlelkésszel beszélgetett.
Ahogy 40 évvel ezelőtt is voltak nehéz idők, de a gondra gyeféle ciklusokkal sohasem törődtek ők, mert az erősek mindig úgy érzik, hogy csalhatatlanok. Édesapám csak azt nem mond, hogy ezek ugyanazok. Mikor az entrópia emelkedik és mindent felkavar, a szolgálatok beindulnak, hogy ne legyen túl nagy a zaj, s kitüntetett szerephez jutnak megint a segnyalók. Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek ugyanazok. Itt szép lehetsz, de okos ne, mert kötelező a hit, és ellenség lesz mindenki, aki kételkedik, és erkölcsről papolnak álszent köpönyek forgatók. Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek ugyanazok.
Adásunk végén Farkas Rádő Melánia, Bíró István, Pataki Lehel Zsolt és valamennyi közreműködő munkatársam nevében megköszönöm figyelmüket, Forró László vagyok. További jó rádiózást, kellemes délutánt kívánok. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!
Lassan kihull a memóriákból az egyéni tapasztalat, és átírja a központból kiküldött új adat, s jönnek a minden rendszerhez alkalmazkodók. Édesapám, csak azt nem mondd, hogy ezek ugyanazok. Ahogy mindig újra kezdődik a bálvány körül a tánc, megint befonja életünk egy láthatatlan lánc. S jönnek a lelkes ostobák, s a gyávább megalkulók. Édesapám, csak azt nem mondd, hogy ezek ugyanazok. S ha végül rájön, dől a ház, mert nincs már több hitel, majd mást vádolnak azzal, amit ők követtek el. És engedelmes szolgáló a törvény és a jog. Édesapám, csak azt nem mondd, hogy ezek ugyanazok. Hát kedves fiam, édes lányom, véssétek be jó, e szép országban pusztít más is, nem csak az alkohol. Jönnek majd és hirdetik, hogy milyen nagy magyarok, de tudjátok, hogy ezek bizony mindig ugyanazok. Édesapám, te megmondtad, ezek ugyanazok.